Thank you. Szemem állandóan az Úrra néz, Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Isten tiszteletünket pedig kezdjük a 190-es számú énekkel. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj meg rajtam. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet és ments meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Jézus Krisztusban van a mi váltságunk, az ő vére által a bűnök bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Megvallom és bánom irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltóm, drága vére, tisztíts meg bűneimtől, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült mi rajtunk, és elküldte értünk egyszülött fiát, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Mindenható Isten, tekints gyengeségünkre, és hallgass meg kérésünket. Emeld fel hatalmas jobbodat, és őrizd meg híveidet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet Böjt harmadik vasárnapjára kijelölt igéjét, melyet Efézus 5. részében 1-től 9-ig találunk. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs öröksége a Krisztus és az Isten országában.
Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszem a szeretős meg szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Énekeljük az 5. számú énekünket.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap ige hirdetésre kijelölt igéit, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 11. fejezetében, a 14. verstől a 28-ig a következőképpen. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak: Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona, de ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól: visszatérek házomba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja, aztán elmegy, vesz maga mellé még másik 7, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony felemelte szavát, és így szólt hozzá: Boldog az az anyamé, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak. Erre ő így felelt: De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Amen. Kedves testvérek, egy nagyon erős képpel nyit ez a mai igeszakasz. Egy ördögűzésről olvashatunk. Ez egy nagyon erős kép, bár a mai kor emberének talán már fogalma sincs arról, hogy mi is volt egy ilyen ördögűzés, illetve hogy valójában mi is volt az. Feldolgozták egyébként több filmben, ilyen jellegű filmeket lehetett látni, és talán pont ezeknek a filmeknek a hatása, hogy mivel lebutították egy mozi műsorra ezt az egészet, a mai kor emberét ez már annyira nem viseli meg. Nem gondol bele, nem veszi komolyan. Pontosan ezért kár is megnézni ezeket a filmeket. Emlékszem, mikor még fiatalabb koromban néztem ilyen filmeket, akkor nagyon nem tett jót a lelki világomnak. Volt olyan, hogy akár több napon keresztül is nem tudtam aludni, csak a látottak miatt. És pontosan ezért nyitja egy ilyen erős képpel a mai igét is ez a szakasz, és itt azt olvassuk, hogy ez egy néma ördög volt. Alapjába véve ez egy olyan csendesebb típus, mégis elérte a célját, a megszállott nem tudott beszélni. És mégis azt látjuk, hogy Jézusnak sikerül meggyógyítania, kiűzni ezt az ördögöt, meggyógyítja ezt a megszállottat, eltávozik az ördög, és azonnyomban megszólal a néma. És a sokaság pedig elcsodálkozott. És ha itt megállnánk, akkor egy happy enddel zárhatnánk ezt a történetet. De hát sajnos nem ez történt. Ahogy tovább olvassuk, az egyik része a tömegnek csodálkozik, a másik része a tömegnek pedig elkezd vádaskodni. Azt mondják, hogy Jézus nem is az Isten erejével űzi ki az ördögöket, hanem Belzebubnak a segítségével. Illetve megint mások a tömegből elkezdik kísérteni Jézust, újabb csodát, újabb jelt követelnek tőle. De miért is történt ez? Miért így reagáltak az emberek? Lukács evangéliumán kívül ugyanezt a történetet még megtaláljuk a Máté, illetve a Márk evangéliumában is. Máté evangéliumánál a tömegben a csodálkozás közepette felhangzik a következő kérdés, nem de a Dávid fia ez? És hát ugye a Dávid fia megnevezés titulus egyet jelent a messiással. És amikor ezt meghallották a farizeusok, így olvassuk a Mátéféle verzióban, a Máté leírásában, amikor ezt a farizeusok és az írástudók meghallották, indulatosak lettek, és azonnal elkezdtek vádaskodni. Sajnos a mi életünkben is ez gyakran előfordul, a mai kor emberénél is ez nagyon sokszor előfordul, hogy amikor észreveszünk azt, hogy valakinek jobban megy, akkor elkezdünk vádaskodni. Annyi pénzt nem lehet összeszedni tisztán. Ugyan már ez mégis hogy sikerült? Nagyon sokszor, még a hívő környéken is, a keresztény emberek között is vannak olyan irigységek, hogy egymástól elirigylik a szolgálatokat. Vagy éppen elirigylik azt, hogy kinek mennyire gyümölcstermű az élete. Nagyon szomorú ezt látni. Vagy ott vannak a kísértésként az újabb csodakérések. Gondoljunk bele, hogy mennyivel egyszerűbb mindig kérni valami újat. Pedig mennyi csodát átéltünk már mi magunk is akár. Múlt héten Pancsa nénivel megfejtettük azt, hogy körülbelül 20 éve ismerjük egymást. 97 óta, közvetlenül ezt megelőzően, hát egy csodát szeretnék elmondani az én életemből. Ilyen fajta csodák is biztos, hogy léteztek, vagy voltak már mások életében is. 96-ban egy gyerek héten Sátoraljaújhelyen voltunk, és átmentünk a Sárospataki élményfürdőbe. Hát akkor élményfürdőnek még azt számított, hogy volt egy medence, és volt benne víz. És én úgy döntöttem, hogy milyen jó, megindult a gyereksereg, és beleugrált mindenki a medencébe. Én is követtem a nyáj szellemével ezt a fiatalabb közösséget, viszont én elfelejtettem, hogy én úszni még nem tudok. A medence viszont kellemesen mély volt, több mint 2 méter. És gyakorlatilag ott, ha egy csoda nem történik, és 5 perc után nem eszmél fel az egyik 16 éves ifjú, aki ott volt velünk a héten, hogy ezért 6 perc után már csak nem szimulál ilyen élethűen, akkor most valószínűleg én nem beszélnék itt. De nem feltétlenül kell egy halál közeli élmény ahhoz, hogy az ember egy csodát átéljen. Elég, hogyha belegondolunk abba, hogy maga az egészségünk, a szervezetünk működése is maga egy csoda. Ha kinézzünk, most itt a tavasz, ahogy újra zöldbe borul minden, ez az egész szintén maga egy csoda. Számtalan olyan csoda vesz bennünket körül, amit az Isten, hogyha egy kicsit jobban odafigyelnénk, akkor észrevehetnénk, hogy ez csak úgy magába nem fog elindulni. Nagyon sok olyan csoda van a mi életünkben is, amire oda kellene, hogy figyeljünk. Mi kellene még a mi életünkben ahhoz, hogy egyáltalán higgyünk? Érdekes, hogyha egy bibliai történetre gondolunk, akkor a gazdag és Lázár története juthat eszünkbe, amikor ugye a szegény Lázár, a koldus Lázár meghal, ő vigasztalódik Ábrahám kebelén, a gazdag ember pedig gyötrődik a lángokban, nyilván nem azért, mert gazdag volt, hanem azért, mert nem törődött az Isten dolgaival a földön. És akkor, ahogy ez a gazdag ember elkezd beszélgetni Ábrahámmal, akkor kéri, hogy hadd menjen valaki vissza. És olyan döbbenetes Ábrahámnak a válasza, hogy ha nem hallgatnak a prófétáikra, akkor arra sem fognak hallgatni. Az sem rázza fel őket, hogyha valaki a halottak közül visszatér. És ha belegondolunk, ez valóban így is történt, hiszen Jézus támasztott fel földi testbe, visszaadta az életét több embernek is, de ugyanakkor ő maga is feltámadt. És ha ebbe belegondolunk, ez sem rázza fel ezt a világot, sokszor ez sem rázza fel az embert a tétlenségéből, a hitetlenségéből. Pedig a hit hallásból van, és amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, Tamásnak ezt mondja, boldog vagy, mert látsz, de még boldogabbak azok, akik nem látnak és hisznek. És hogyha tovább olvassuk ezt az ige szakaszt, a 17. és a 20. versben azt olvassuk, hogy ő azonban ismerte gondolataikat. Nincs titok. Isten előtt nincs sumákolás. Jézus is ugyanígy, ahogy észlelte azt, hogy mi történik, egyből felismerte azt, hogy miért van ez az egész zúgolódás. És hangzik a kemény válasz. Sokszor a mi életünkben is hangzik az Isten szava, és általában, amikor az Isten szól, akkor az mindig talál. El lehet olyankor bújni, el lehet odázni egy kicsit. Talán mindannyian átéltük már azt, amikor éreztük azt, hogy személyesen hozzánk szól, akár egy ének, akár egy bibliai igevers az otthoni olvasásban, vagy esetleg egy igehirdetésben egy gondolatmenet. És mégis olyankor az ember úgy fellelkesül, azt mondja, hogy köszönöm Uram, most már értem, most már tudom, de ha nem lépjük meg azon nyomban, ha nem engedelmeskedünk, akkor el lehet sumákolni ezt a hívószót. El lehet sumákolni, úgy, mint ahogy Jónás is tette. El lehet sumákolni, hogy tudja ő, hogy Ninivébe kell menni, de majd megyek másik irányba, mert nekem nincs kedvem. De utána Jónás nem lepődött meg azon, hogy mi következett. Tehát lehet nemet mondani az Istennek, meg lehet próbálni nemet mondani, nem figyelni rá, de az elhangzott hívásra mindig válaszolni kell. Ha mégsem tesszük ezt, akkor ne lepődjünk meg a következményeken. Akkor álljunk ki, ugyanúgy, mint ahogy Jónás is kiállt, hogy igen, miattam van ez a vihar. És nagyon sokszor ezt felejtik el sokan, mikor vádaskodnak, hogy miért történnek bizonyos tragédiák a világban nagyon sok felé, és tényleg nagyon sok rossz dolog történik. Nagyon sok olyan, ami előtt tényleg értetlenül állunk. De nem lehet azt tudni, hogy ezzel az Istennek mi a célja. Lehet, hogy valakit ezen a mély fájdalmon keresztül tud csak elérni. És ha tovább olvassuk ezt az ige szakaszt, olvashatunk egy meghasonló országról. Ugye, hogyha egy kicsit visszanyúlunk a történelembe, akkor tudjuk azt, hogyha egy ország meghasonlik, ahol polgárháború, vagy forradalom, vagy bármilyen elkezd dúlni, hát ott vér fog folyni, annak sose lesz jó vége. Ott a vég mindig pusztulás. Valakit legyőznek. És azt mondja itt is Jézus, ezt erősíti meg, ezt az általános nagy igazságot, hogyha a sátán saját maga ellen támadna, akkor nem lenne értelme az ő országának, akkor egyszerűen tönkre menne. Elpusztulna az egész. De hát ennél a sátánnak is több esze van, nyilván nem fog magának rosszat tenni. De hogyha egy kicsit átgondoljuk még azt, hogy mire is lehet átültetni ezt a meghasonlást, gondoljunk csak bele, hogy maga a vallás, maga a kereszténység is nagyon sok esetben meghasonlik önmagával. Nagyon sok esetben a mai világban különösen sokszor lehet olyat hallani, hogy próbálják aktualizálni, elmagyarázzák. Nem is úgy kell azt érteni. Egyáltalán nem is arra gondoltott Pál apostol, vagy Jézus sem egészen így mondta. És azt lehet észrevenni, hogy folyamatosan meghasonlanak mára a keresztény tanítások, amit a Bibliából kivesznek emberek. De hogyha nem a mai kort nézzük, akkor gondoljunk csak vissza, hogy az egyház történelemre, hogyha visszanyúlunk, vagy visszatekintünk, hányszor történt szakadás a keresztény egyházban? Miért alakultak ki felekezetek? Nyilván fontosak voltak, gondoljunk csak a reformációra, nyilván nem véletlenül emelte fel Luther Márton a hangját, de olyan szörnyű ezt látni, hogy alapjába véve aprózódik a kereszténység. Olyan szörnyű azt látni, hogy sokszor egy-egy igevers kapcsán képesek emberek összeveszni azon, hogy ott vajon ki mire gondolt, a szerző, vagy akár Pál apostol, vagy egyáltalán miért úgy lett az leírva. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a meghasonlást próbáljuk minél inkább kizárni a mi életünkből, minden tekintetben. Ha tovább olvassuk az igeverset, a 21. és a 23. versben egy harcos embernek a motívuma, szimbóluma jelenik meg az igeversben. Többen azt hiszik, hogy kereszténynek lenni unalmas dolog. Többen úgy gondolják, hogy a templomba járással kimerül az egész keresztény élet, de valójában nem. Itt ez a történet, ez a kis egyszerű példázat nagyon jól szimbolizálja azt, hogy a hit nem játék. A keresztény élet, az Istenbe vetett hit sose volt játék. Gondoljunk csak, ha most a Bibliából nézzünk példázatokat, nézzük Jób életét. Mennyi mindent kellett elszenvednie azért, hogy egyébként annak a három barátjának bizonyságot tudjon tenni. És nem is ő tett magáról bizonyságot, hanem az Isten tett róla bizonyságot. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi ilyen probléma volt még megiratva. Mennyi olyan nehézséget írt le a Biblia, ahol egyértelműen azt mutatta meg az ő igéjén keresztül, bárkinek az életében, akár Ábrahám életében, Dávid életében, és lehetne sorolni a hit nagy alakjait, ahogy Pál apostol nevezi őket, hogy mennyi történetnek kellett ahhoz megtörténni, hogy az Isten dicsősége megnyilatkozzon, megmutatkozzon ezeknek az embereknek az életén. És nem azért, mert ők voltak olyan jók, hiszen hogyha olvassuk az igéket, a történeteket, akkor nagyon jól tudjuk, hogy bizony mindenkinek van egy kis haja füle mögött. Mégis a hit az, ami miatt igaznak mondja őket Pál apostol is, és ami miatt Jézus is igaznak mondja őket. Gondoljunk csak bele, hogy a keresztény hit ez egy folyamatos harc, de nem a gonoszokkal, nem más vallásokkal, ahogy sokan ágaskodnak és kardoznak, és mondják, hogy de az nem úgy van, csak elfelejtik, hogy mondjuk egy, nem biztos, hogy ennek van értelme az ilyen vitáknak. Pál apostol is mondja, hogy az ilyen viták előtt célszerűbb inkább kitérni. Hanem a legnagyobb harcát az ember saját magával kell, hogy megvívja. Ugyanis, ha belegondolunk, hogy Luther miért is mondta ezt a naponkénti megtérést, akkor megint csak ez a harcos motívum, ez a szimbólum erősödhet meg. Mégpedig azért, mert naponként meg kell harcolnom azt, hogy én nem szeretnék a szerint élni, ahogy a világ diktálja az ütemet. Én nem szeretnék úgy élni, nem azért, mert én annyira flott vagyok, nem azért, mert én annyira jó vagyok, hanem azért, mert én az Istenhez szeretnék tartozni. És ennek, hogy én hozzá tartozzak, nagyon szigorú szabályai vannak. Ahhoz, hogy valaki az Istenhez tartozzon, nem elég egy házadót fizetni, vagy eljárni a templomba. Ahhoz, hogy az Istenhez tartozzunk, ahhoz hitre van szükség. Elsősorban hitre. És ha valaki hisz az Istenben, ha már egyáltalán elhiszi azt, hogy létezik, megtette az első jó lépést. És utána jön a hitből fakadóan az Istenbe vetett bizalom. És amikor egyre jobban megértjük azt, hogy mit szeretne az Isten véghez vinni a mi életünkben, amikor már tudjuk, hogy létezik, és el is hisszük, hogy létezik, akkor az, aki hisz, már a hittel, nem értelemmel a hittel, meg tudja ragadni azt a kegyelmet, amit Jézus véghez vitt a kereszthalálban. Ezért nagyon fontos, hogy előbb a hit. És Jézus nagyon szigorúan felteszi itt is az ire a pontot, vagy teszi a pontot a mondat végére ebben az ige szakaszban. Ugyanis azt mondja, hogy aki nincs velem, ellenem van, aki nem gyűjt velem, az tékozol. Nagyon fontos, hogy ezt helyre tegyük magunkban. Nincs olyan, hogy valaki csak egy kicsit keresztény. Olyan ember talán elméletileg létezhetne, de azt le kell, hogy mondjuk, hogy Isten előtt nincsenek alig keresztények, vagy kicsit keresztények. Egyértelmű, vagy forró, vagy hideg vagy. Ez az isteni mérce. És ugyanezt a, vagyis nem is ugyanezt a mondatot használja Jézus, de egy hasonlót. Ugyanez az értelme nyílik meg a mondatnak, ugyanígy a Lukács evangéliumában, a 9. fejezet 50. versében, amikor a tanítványok visszatérnek hozzá, és azt mondják, hogy Mester, találtunk egy olyan ördögűzőt, aki a te nevedben űzi ki az ördögöket, de nem akart hozzánk csatlakozni, mit tegyünk vele. És akkor mondja azt Jézus, hogy aki nincs ellenem, az velem van. Tehát valójában ugyanez az értelme ennek a mondatnak, de egy kicsit másik megközelítésből használja, hogy aki nincs ellenem, az velem van. És hogyha tovább olvassuk ezt az ige szakaszunkat, a 24. verstől a 26-ig, Akkor pedig olvashatjuk, hogy mi történik egy tisztátalan lélekkel. Mégpedig azt, hogy amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja, aztán elmegy, vesz maga mellé még másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Nem véletlen, hogy a bukott harcos szimbóluma után hangzik el, ez a szintén nagyon fontos tanítás. De azért miféle tanítás ez? Nem egy általános glosszárium, vagy nem is egy ördögűzésről kezdőknek bevezető gondolatsort hallhattunk itt, nyilván az is lehetne, de ez egy nagyon komoly figyelmeztetés Jézus szájából. Hogyha ezt a 24. verset elkezdjük lekövetni itt alul a lábjegyzetben, egy nagyon szerteágazó ige hálózatot fogunk találni. Azt látjuk, hogy ebből az ige szakaszból, ebből az egyetlen igéből még tovább viszi a fonalat, elirányít bennünket a János 5.14-hez, ahol a Betesda tavánál meggyógyult emberrel találkozik Jézus. Ismerjük a történetet, 38 év után gyógyul meg ez a beteg ember, és amikor Jézus találkozik vele a templomban, akkor őt is figyelmezteti, hogy többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Tehát nagyon fontos, itt Jézus itt is figyelmeztette ezt az embert, hogy ha te megtértél, ha te meggyógyultál, akkor ne térj vissza. Vigyázz arra, hogy hogyan éled az életedet. Azért vigyázz, hogy nehogy rosszabb történjen veled. És Pál apostol erre a rosszabbra úgy utal, hogy a szemük meghomályosodott. Ezt azokra a hívő emberekre érti, akik egykor az Isten útján elindultak, de valamiért mégis úgy döntöttek, hogy inkább visszafordulnak a világhoz. Sajnos ilyen példát is olvashatunk a Bibliában, de nem követendő, hanem intő példa mindegyik. Még ugyanehhez a 24. vershez, a zsidókhoz írott levél 6. fejezet, 4. 6. verse is kiírásra kerül, ahol nagyon jól beszél Pál apostol arról, hogy az nem lehet, hogyha valaki megismerte az Istennek a kegyelmét, szeretetét, és az eljövendő világnak a hatalmas dolgait, tetteit, erejét, hogy akkor mégis visszatér a rosszhoz. Itt érdemes is akkor elgondolkozni, hogy akkor mit is jelent ez a rész Pál apostol szájából. És hogyha még ezt a zsidókhoz írott levélből felolvasott verset tovább visszük, ezt megint tovább fejtegeti még a Biblia több részen, a rómaiakhoz írott levél 5. fejezet 5. versénél, illetve az efezusiakhoz írott levél 5. fejezet 14. versénél. És itt már arra tér rá az ige ebből a zsidókhoz írott levélből, tehát itt már utána arra mutat rá, hogy ébredj fel a halálból, te, aki alszol. És ez egy szintén nagyon szép visszatérő motívuma a Szentírásnak. Több helyen is előfordul. És az Efezus 5.14-ből 2 ézsaiási ígére utal ki a Szentírás. Az Ézsaiás 26.19-re és az Ézsaiás 60. fejezet első versére. Házi feladat kikeresni ezt a 2 ige verset. Már aki szeretné, természetesen. És érdemes megnézni, hogy mennyi hivatkozás van csak ehhez a 2 ézsaiási vershez. És ami számomra nagyon érdekes volt, az nem csak az, hogy itt utalgat utána még Dániel próféta könyvére, vagy Ezékielhez, hanem egészen a Jelenések könyvéig utal ebből a 2 ige versből. Tehát egy olyan szerteágazó ige hálózatot mutat fel, sorakoztat fel a Szentírás erre a 2 igeversre, ami megmutatja azt, hogy mi is valójában a feltámadás. Mert azt tudjuk, hogy lesz egy feltámadásunk arra, használja arra a képet a Szentírás, hogy majd az ítéletkor, és nem mindegy, hogy mire támadunk föl. De ugyanezt a feltámadást használja a Szentírás arra is, mikor a halálból valaki feltámad az életre, lelki értelemben. Ugyanis az Isten iránti hit támad fel az emberben, és ezzel egy új élet kezdődik. Tehát a lelki halálból támad fel az ember a lelki életre. És itt jön elő vissza, és itt jön vissza ez a kisöpört szív motívuma, itt jöhet ez újra elénk, hogy ugye amikor az ember észreveszi, megérti azt, hogy kicsoda ő, és hogy kicsoda az Isten, akkor felékesíti magát lelkileg. Akkor kisöpri a szívét, szeretne mindent jól csinálni. Igen ám, de mi van akkor, hogyha itt valami kis homokszem kerül a gépezetbe? Nagyon egyszerűen megmondja Jézus, hogyha valakivel ez megtörténik, akkor visszatér az a gonoszság. Sőt, nem hogy ugyanaz, hanem 7-szer rosszabb lesz annak az embernek az állapota. Saját életemből tudnék mondani meg annyi példát, hogy milyen ilyen fellángolások voltak az életemben, amikor egyszer azt mondtam, hogy igen, Uram, én követlek téged, majd amikor ez alább hagyott, akkor sokkal rosszabb lett az életem tényleg, mint az előtt. De mégis óva figyelmeztet bennünket Jézus, hogy ne, nem ez a normális, nem e szerint kellene élnünk az életünket. Hanem, hogyha valakit már megigazított az Isten lelke és ereje, akkor járjon álhatatossággal azon az úton, ahogy Pál apostol erre több helyen buzdít bennünket. És ezért figyelmeztet Jézus is, mert az egész hívő életünk egy folyamatos harc. És hogyha még hozzáolvassuk a két utolsó ige szakaszt, a 27. és a 28. verset, egy asszony nagyon dicséri Jézust, hogy milyen jó neked, meg milyen boldog lehet kvázi az az édesanya, aki téged a világra hozott. És erre azt mondja Jézus, hogy valóban, nyilván férfiként ezt mi soha nem érthetjük meg, hogy milyen anyának lenni, de azért ez oda-vissza igaz. De itt egyértelműen azt mondja Jézus, hogy nem ez a legnagyobb boldogság, hanem az, hogyha valaki hallgatja és meg is tartja az Istennek az akaratát, az Istennek a beszédét. Átfordítva ezt még érthetőbbre, akik gyümölcsöt teremnek. Múlt héten Icés István bácsinak az ige hirdetésében elhangzik az, hogy nyilván nem a gyümölcs a lényeg. Egyik oldalról nem. Nem ez életünk legfontosabb kérdése. Az elején még nem. Hanem, hogy megvan-e a hit. Ez az első nagyon fontos kérdés. De utána muszáj, hogy ott legyen ez a gyümölcs termés. Nyilván nem muszájból történik a gyümölcs termés, hanem, hogy István bácsi is mondta, ez következmény. A gyümölcs termés nem kisajtolja magából a fa sem, hanem ez úgy jön neki természetéből fakadóan, természetesen. És valójában akkor működik igazán jól a mi hívő életünk, akkor volt a legőszintébb az életátadásunk, hogyha ez a gyümölcs termés, ez nem egy erőltetett valami, hanem ez természetesen jön. Mert akkor ezt az embert már átformálta az Isten, ez az ember már tud olyan gyümölcsöket teremni, amit valóban az Isten azt mondja, hogy jó. És hogy melyek ezek a gyümölcsök, itt nagyon fontos, hogy ne vegyük külön, tehát a gyümölcs termés az csak hittel együtt lehetséges. Olyan nincs, hogy valaki csak hisz, és olyan sincs, hogy valaki csak gyümölcsöt terem. Ez külön-külön nem működik. Itt a hit és a cselekedetek harcáról, Jakab levelében olvashatunk nagyon sokat. Illetve azt, hogy melyek a jó gyümölcsök, az pedig Pál apostol leveleiben több helyen is előfordul, a Galata 5. fejezetében. Előtte pedig az, hogy mik a test cselekedetei. És ez lenne a nagyon fontos szempont a mai napra, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Az ige vers, amivel köszöntöttem a testvéreket, szemem állandóan az Úrra néz, okuli vasárnapjának a motívuma, és arra bátorít bennünket ez az ige, hogy tényleg merjünk állandóan az Istenre nézni. Hogy szemünk csak az Istenre nézzen, hiszen gondoljunk bele, hogy azért mégis, amikor Izrael is figyelt az Istenre, akkor semmi baj nem történhetett. És így lehet ez a mi életünkben is, hogyha az Istenre figyelünk, akkor lehet bármilyen nehézség a mi életünkben, bármilyen fájdalom, vagy bármilyen más nehézség, ami gyötör bennünket, az Isten minden helyzeten képes átvezetni az ő népét. Nehézségeken, fájdalmakon teljesen mindegy, nem azt mondta az írás, hogy nem lesznek ilyen megpróbáltatások, de azt mondta, hogy átvezet bennünket. És gondoljunk bele, hogy ez a mindenható Isten hív minket közösségre, hív bennünket arra, hogy igen, légy az én gyermekem. Ahogy Pál apostol is mondja, akik Jézusban hisznek, azok már fiak, és reménység szerint örökösök is. Ez most a legfontosabb kérdés ezen a vasárnapon, az, hogy ne csak az Istenre nézzünk, hanem nézzünk magunkba is, vizsgáljuk meg magunkat, hogy hogyan is állunk mi az Istennel, hogyan is áll a mi hitéletünk, és vizsgáljuk meg magunkat, hogy mi az, amit még le kell, hogy rendezzünk az Istennel vagy embertársainkkal. Figyeljünk az Isten akaratára tehát minden nap. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálás a szívem azért, hogy Te szólsz hozzánk a Te igéden keresztül. Hálás vagyok azért, hogy fiad vére által közösségben lehetünk Te veled, és hálát adok, hogy így ezt elérhetővé tetted mindannyiunknak, minden ember számára, és így adunk hálát, hogy még tart a kegyelmi időd. Kérlek add, hogy ne tékozoljuk ezt az időt, hanem áron is megvéve az alkalmas időt, neked szolgálhassunk, hogy emberek térhessenek meg Te hozzád. Így kérünk, hogy Te formáld át a mi életünket, és Te munkálkodj a mi életünkben. Amen. Délután 3 órától még lesz egy Isten tiszteletünk Görögszálláson, illetve hirdetem még a hétfői asszonykört március 20-ára, tehát hétfőn 15 órától lenne az asszonykör itt a gyülekezeti központban. A megszokottól eltérően most szerdai napon lenne a bibliaóra 17 órától, tehát március 22-én lenne a bibliaóra, szintén itt a gyülekezeti központban 17 órától. Illetve még ugyanazon a napon, szerdai napon 9 óra 30 perctől délelőtt lenne Babamama Klub itt a gyülekezeti központunknak az alaksorában. Illetve még szeretném hirdetni, hogy minden csütörtökön angol óra van 17 óra és 19 óra között. Erre bátran jelentkezzenek az angolul tanulni vágyó fiatalok és magukat fiatalnak érzők, vagy már egyik sem. Tehát idősebbek is bátran bátorítunk mindenkit, hogy nyugodtan, aki érez erre késztetést, bátran jelentkezhet, illetve eljöhet erre az angol tanfolyamra. Illetve szeretném még hirdetni az előttünk álló hosszabb alkalmakat. Így a legelső március 26-tól 31-ig Biatorbágyon lesz egy női hét, illetve férfi hét már csak szeptember 10-től lesz.
illetve még lesz egy házaspári hét május 21-től május 26-áig. És szeretném még hirdetni az imádságlistát, ami itt előttünk van. Kérjük, hogy hordozzuk imádságban egymást és azokat a testvéreket, akikről tudjuk, hogy valamilyen nehézség van az ő életükben, mert nyilván az Isten sok mindent ki tud munkálni egy nehézségben, de még az ember, aki pont a szenvedésben van, eljut arra a pontra, hogy Uram, mit szeretnél ezzel kimunkálni, az egy hosszabb folyamat, és nem mindig egyszerű eljutni erre a pontra. Illetve még kis ige morzsát szeretném itt hirdetni a hátsó lapon szintén. Ezt is ajánlom bátran szeretettel a testvérek figyelmébe. Van esetleg még valamilyen más hirdetni való? Tudnak-e valamiről a testvérek? Ennek hiányában akkor készüljünk a befejező oltári szolgálatra a 412-es ének első versével. Szívvel járulunk eléd, hogy újra felhoztad ránk napodat. Így adunk hálát azért, amit már véghez vittél a mi életünkben. Így adunk hálát mindazért a jóért, amelyet már megtapasztalhattunk. De így adunk hálát mindazért, amivel formáltál bennünket eddig életünk során. És így kérünk téged, hogy te munkálkodj bennünk napról napra a te igéden keresztül, vagy akár embertársainkon, szeretteinken keresztül te formálj bennünket, te hívogass magadhoz napról napra, és így kérünk azért, hogy amikor észreveszünk a te hívásodat, akkor merjünk erre felelni bátran, azonnal és készségesen, és ne halogassuk ezeket a válaszadásokat, hanem valóban merjük odaadni, odaszállni magunkat te neked teljesen. És így adunk hálát azért, amikor valamilyen formában tisztogatod a mi életünket. Hálát adunk érte, pedig nagyon sok esetben ez fájdalommal is jár. Így adunk hálát ezekért a nehézségekért, amelyek jelen vannak a mi életünkben. Te látod a mi életünket egyen-egyenként, hogy kinek milyen nehézség van jelenleg az életében. De így kérlek, hogy te add meg a bölcsességet, hogy megérthessük mindannyian egyen-egyenként, hogy mit szeretnél ezzel kimunkálni a mi életünkben. És így teszem a kezedbe azokat, akik valamilyen betegségben vagy nehézségben vannak. Te légy ott velük ezekben a nehéz pillanatokban, akár fájdalmukban vagy gyászukban. Te adj nekik vigasztalást, és te vondd őket magadhoz a te szereteteddel. De hagyd tegyem így a te kezedbe gyülekezetünket is. Kérlek téged, hogy te újíts meg a mi életünket is egyen-egyenként, hogy valóban lelki házzá, mint élőkövek épülhessünk fel, hogy a te dicsőségedre végezhessük a neked való szolgálatot. És így kérlek azért is, hogy te látod az itt folyó munkákat, szolgálatokat, te küldj embert oda, hova te szeretnél szolgálókat indítani. Így kérlek, hogy te ébressz vágyat emberek szívében arra, hogy rólad tegyenek bizonyságot, és ne csak szája, hanem ott, hogy valóban egész életünk rólad tehessen bizonyságot. Így kérünk azért, hogy te formálj, te tisztogass, hogy gyümölcstermővé válhasson a mi életünk. És nem ezt akarjuk a legfontosabban, hanem a veled való kapcsolatot, közösséget. Így adunk hálát azért, hogy fiad vére által közeledhetünk te hozzád. De hadd tegyem így a kezedbe országunk és egyházunk vezetőit is. Te látod, hogy milyen döntéseket kell majd meghozniuk, milyen döntések előtt állnak. De kérlek téged, hogy te add meg számukra a bölcsességet. És kérlek téged, hogy minden esetben adj nekünk alázatos szívet, amikor vezetőinktől, feletteseinktől kell elfogadnunk a döntéseket, ad, hogy ne zúgolódhassunk, hanem valóban merjük azt vallani, hogy semmi nem történik a te tudtad nélkül, és ezzel is valamilyen célod, terved van a mi életünkre nézve. És így kérlek téged, hogy hallgass meg bennünket, amikor a tőled tanult imádsággal így imádkozunk. Mi atyáink, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és adjon te néked békességet.